Nem követi szorosan a magyar kormány retorikáját a magyar európai parlamenti képviselők brüsszeli munkája, és az autoriter hatalmak befolyásának legjobban ellenálló európai politikai erőket inkább a keleti blokkban találjuk. A nyugati uniós tagállamokban nagyobb az engedékenység a rezsimekkel szemben. Ennél persze sokkal árnyaltabb a kép, de átolvasva a Political Capital 2020 szeptemberére datált átfogó elemzését, biztos vagyok benne, hogy az előttünk álló fél óra is csak a felszín kapargatására lesz elég. A Szabad Európa podcastjának vendége Krekó Péter, a Political Capital független politikai kutató elemző és tanácsadó intézet ügyvezető igazgatója. Én Vovesz Tibor vagyok. A 80 oldalas tanulmány azt vizsgálja, hogyan jelenik meg az autoriter hatalmak befolyása az Európai Uniós intézményekben. Kezdjük azzal, hogy pár mondatban összefoglaljuk a metódust, hogy hogyan lehet ezt elemző szempontból vizsgálni.
Igen, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és nagy megtiszteltetés nekem, hogy itt a Szabad Európa Rádió podcastjának első vendégei között lehetek. Arra voltunk kíváncsiak a módszertan megalkotása során, hogy az európai parlamenti képviselőknek a szavazataiból mennyire következtethetünk arra, hogy egyes pártok, illetve egyes országoknak a delegációi, azok mennyire sérülékenyek az autoriter befolyással szemben. Itt egyrésztről vizsgáltuk az Oroszországgal kapcsolatos szavazásokat, Oroszországnak például a civil szervezetekkel kapcsolatos bánásmódja, vagy éppen az európai választásokba való beavatkozása, illetve néztük más autoriter rendszereknek a tevékenységével kapcsolatos döntéseket is, mint például a Kínának mondjuk az ujgur kisebbséggel kapcsolatos aktivitása, vagy éppen mondjuk Kubának, Venezuelának, hát az érdekes politikai manővere is. Alapvetően azt vizsgáltuk meg, hogy az európai parlamenti képviselők, amelyeket ugyebár közvetlenül választanak meg minden Európai Uniós tagállamba az uniós állampolgárok, tehát a legnagyobb legitimitású európai intézményről beszélünk, ezek az európai parlamenti képviselők hogyan szavaztak ilyen döntéseknél, és egyénekre vetítve is kiszámoltuk egy olyan pontszámot, egy Kremlin kritikus indexet és egy ellentekintélyelvűség indexet, ami egyéni szinten, de ugyanúgy pártok szintjén, pártcsaládok szintjén és országok szintjén is lehetővé teszi azt, hogy megnézzük, hogy mennyire sérülékeny az adott csoportosulás a tekintélyelvű befolyással szemben. Hogyha például arra a törvényre, ami erősen kritizálta orosz állam által elfogadott külföldi ügynök törvényt, hogyha egy képviselő erre igennel szavazott, ez egy kritikus határozat, ami azt jelenti, hogy az igen szavazat az a Kremlen szemben kritikát jelenti. Ha ez erre igen szavazott, akkor kapott pontot. Hogyha nem, vagy tartózkodott, akkor nem kapott pontot. És több ilyen szavazásnak az átlagolásából, és ezt egy százas skálára vetítéséből kaptuk meg azt a pontszámot, ami lehetővé teszi azt, hogy mind egyéni képviselőkről, mind nemzeti pártoknak a delegációjáról, mind országoknak a képviselői delegációjáról véleményt alkossunk abból a szempontból, hogy mennyire sérülékenyek, és valóban az volt az érdekes eredmény, és ez nem tipikus az ilyen típusú kutatásokban, hogy Közép-Kelet-Európa egyébként, hogyha azt nézzük, hogy hogyan szavaznak az EP képviselők, akkor inkább ellenállóbbnak tűnik a tekintélyelvű befolyással szemben, mint a régi nyugati tagállamok.
Kik törekednek arra, hogy befolyásolják az európai politikát, ezen belül pedig mondjuk az Európai Parlament politikáját? Honnan jönnek ezek a hatások?
Amit nagyon egyértelműen láthatunk is, hogy sok évnek a sok tanulmányából rajzolódik ki az a kép, hogy Oroszország azért például az utóbbi években, különösen 2014 óta, a Krím bekebelezése óta, különösen nagy energiákat fektet abba, hogy mind bal oldalon, mind jobb oldalon a szélsőséges és a rendszer kritikus politikai erőket megkörnyékezve valahogy befolyást szerezzen az európai politikában. Nem feltétlenül úgy, mert azt találtuk, hogy azért ebben nem nagyon sikeres például a Krám, hogy megváltoztasson konkrét döntéseket. Alapvetően, hogyha megnézzük, hogy kik azok, akik rendszeresen szeretnek Kreml kritikus határozatokat elutasítani magyarán Putyin barátjai az Európai Parlamentbe. Ezek a szélsőjobboldal és a szélsőbaloldal gyakorlatilag 20%-át adják ki az EP képviselőnek. Ez nem elég arra se, hogy blokkoljanak döntéseket. Tehát arra nem elegendő ez a csoportosulás, hogy megváltoztassa a döntések eredményét, legalábbis az Európai Parlamentbe, arra viszont mindenféleképpen elegendő, hogy ezek a szereplők hallassák a hangjukat, és olyan véleményeket fogalmazzanak meg, mind a plenáris üléseken, mind a bizottsági üléseken, amelyek a Kreml álláspontját támogatják. Amikor Matteo Salvini, vagy mondjuk az Olaszországból, vagy mondjuk a spanyol Podemos párt nagyon barátságosan nyilatkozik Vladimir Putyin rendszeréről, akkor azt láthatjuk, hogy azért mégiscsak indirekt módon az európai politikára hatás sikerül gyakorolni, mert a diskurzusokban mégiscsak beszivárog ez a fajta érrendszer. Kínáról is látjuk, hogy egyre erősebb befolyás próbál kialakítani az Európai Unióba, de összességében egyébként el lehet azt mondani. És az Európai Unió alacsonyabb sérülékenységéhez vezet összességében, hogy az autoriter logika az nem nagyon összeegyeztető az Európai Uniónak az intézményrendszerével. Az autoriter logika az azon alapul, hogy oké, keressük meg a vezetőt, állapodjunk meg vele, és aztán ha vele megállapodunk, akkor minden rendben lesz. Na most a klasszikust idézve, kit hívjon valaki, hogyha az Európai Unióval akar beszélni? Persze, nyilván a bizottság elnökét, de a parlament elnökét is, lehet a tanácselnökét. Az
Európai... Viszont megközelíthetetlenek ebben
a szempontból. Megközelíthetetlenek, és ráadásul azért az Európai Unióban a hatalom az olyan, hogy mondjam, szerteágazó és decentralizált formában jelenik meg, hogy ezt nagyon nehéz egy tekintélyelvű logikával befolyásolni. Alapvetően azt látjuk, hogy éppen ebből kifolyólag az igazi befolyásgyakorlásnak a terepe, azok sokkal inkább a nemzetállamok. Nem véletlen az, hogy ahogy azt a tanulmányban is említjük, Szergej Lavrov, orosz külügyminiszter gyakorlatilag azt fejtette ki egyszer egy interjúban, hogy ő nagyon örülne annak, hogy az európai tagállamok a saját érdeküket képviselnék, és ő, amiben gyakorlatilag arra utalt, hogy a Kreml maga sokkal jobban szeret tagállamokkal tárgyalni, mint az Európai Unióval, egészen egyszerűen azért, mert könnyebben tud eredményeket elérni.
Szóba kerültek az oroszok, szóba került Kína, honnan jöhet még befolyás az Unió felé?
Amit látunk az utóbbi években, hogy azért egyre több ellenséges nagyhatalom lát abban valamiféle lehetőséget, hogy a nyugati intézményrendszert valamilyen módon befolyásolja. És ebben nyilván benne van az Európai Unió. És amikor például, és itt sokféle befolyásra gondolhatunk, hogyha mondjuk elmegyünk Washingtonba, akkor is azt látjuk, hogy Washingtonban mindenki, minden állam mondjuk valamilyen módon próbál lobbizni bizonyos célok érdekében. Kisebb ezt látjuk azért Brüsszelben is. Tehát, hogy ott vannak...
Kinek fontos Brüsszel?
Fontos még mondjuk dél-amerikai rendszereknek, Venezuelának, akár Kubának is. Fontos egyébként sok közel-keleti erős szereplőnek, nyilvánvalóan Törökországnak, mint a, hát elvileg ugyebár egy jövőbeli esélyese a csatlakozásnak, de ugyanúgy fontos egyébként bizonyos szempontból Iránnak. Tehát, hogy azt látjuk, hogy azért vannak olyan szereplők a világpolitikában, akik azért próbálják az európai döntéseket is befolyásolni. Mondom, azért összességében nyilván, ha mondjuk katonapolitikára gondolunk, akkor az Európai Uniónak a jelentőség az nem hasonlítható össze mondjuk Washingtonéval, de ezzel együtt főleg, hogyha gazdasági tevékenységre gondolunk, és egyre inkább az Európai Unióban dőlnek el fontos gazdasági döntések, amelyek meghatározhatják azt, hogy mondjuk milyen exporttevékenységet folytat és külkereskedelmez az Európai Unió. Ezeknek a befolyásolása eminens érdek lehet. Alapvetően, ha két szereplőt kéne megnevezni, akkor én Oroszországot és Kínát mondanám, és Oroszországnak is a legerősebb befolyásolási törekvése egyébként arra irányul, hogy a szankciókat feloldja az Európai Unió. Azokat a szankciókat, amelyek egyébként az orosz gazdaság nem nagyon virágzó állapotához jelentős mértékben hozzájárultak, és Oroszországnak ezek a szankciók plusz az ellenszankciók összességében sokkal jobban fájnak, mint az Európai Uniónak.
Bár beszéltünk arról, hogy ezeknek az államoknak a távirányítás hiánya nagy gondot okoz, mert hogy nincs kit felhívni, az Európai Unió, az Európai Közösség egy nagyon szerteágazó hatalmi struktúrával rendelkezik. Melyek a legsérülékenyebb pontjai ennek a struktúrának? Hol találnak mégis bejutást ebbe a rendszerbe?
Próbáltuk azonosítani a tanulmányban azokat a módszereket, és néha sikeres módszereket, ahogy a tekintélyelvű rendszerek döntéseket módosítanak. Emlékezhetünk arra például, hogy volt olyan ország az Európai Unióban, Magyarország, amely nagyon vonakodott attól, hogy élesen elítélje Törökországnak a tevékenységét, és nyilvánvalóan ebben a török-magyar kétoldalú viszonynak az erőssége nagyon fontos szerepet játszott. Emlékezhetünk arra, hogy mondjuk a Kínával kapcsolatos kritikus döntéseket Ciprus, Görögország, Magyarország nem nagyon szereti támogatni mondjuk az Európai Tanácsban. Az egyik módszere az autoriter befolyásnak az lehet, hogy a tanácsban megkeresik azokat az unió egyes kérdésekben gyenge láncszemeiként funkcionáló tagállamokat, amelyeken keresztül befolyást lehet szerezni, de összességében itt is el kell mondani, hogy az autoriter befolyás az meglepően gyenge tud lenni. Hát nézzük meg azt, hogy voltak tagállamok, amelyek mondjuk nem nagyon örültek annak, hogy izmozik az Európai Unió Belorusszal szemben. Mégis sikerült egységesen elfogadni döntéseket. Volt nagyon sok tagállam, és nem csak kelet-európai, hanem nyugat-európai tagállamok, Spanyolország, Franciaország például, amelyek vonakodtak egyes időben megszavazni, vagy meghosszabbítani az Oroszországgal szembeni szankciókat. És mégis a mai napig érvényben vannak, senki nem törte meg a 28, aztán 27 tagállamnak a konszenzusát, vagy mondjuk gondoljunk arra, hogy közelmúltban, ugyebár Navalnyval kapcsolatban is azért az Európai Unióban egy egységes álláspont formálódik, annak ellenére, hogy nagyon sok olyan tagállam van, amely Kremllel szeretne szorosabb, pragmatikusabb gazdasági viszonyt újra alakítani. Tehát ez az egyik módszer. A másik módszer, ami a tanulmány szükebb fókuszához kapcsolódik, az európai parlamenti képviselők, vagy azok egy részének megkörnyékezése. Emlékezhetünk például arra, hogy a napokban zajlik például Kovács Bélának pere, amely ugyebár éppen egy gémkedési ügy. A vád szerint Oroszországnak a hát nem csak diplomatáival, hanem titkos ügynökeivel is tartott rendszeres kapcsolatot Kovács Béla, és őket látta bizonyos információkat. Itt a szkeptikusok azt mondják egyébként, hogy az európai parlamenti képviselők egyébként nem férnek olyan nagyon sok irathoz hozzá, tehát hogy mit tudott itt kémkedni, de nyilvánvalóan, ha valaki sürög forog Brüsszelben, és egyébként Kovács Bélát meg kell nézni, ő ahhoz képest, hogy független képviselő volt, elképesztően aktív képviselő volt, és a tevékenység azért szerteágazó volt, tehát azért ott lehet befolyást gyakorolni. Vannak ugyebár azok a tagpártok az Európai Parlamentben, szélsőjobboldali és szélsőbaloldali pártok, amelyek hagyományosan jó viszonyt ápolnak a Kremllel. Ezek közül egyesek bizonyítottan Kreml közeli forrásokból pénzt is kaptak a kampányaikhoz, mint például egy új holland szélsőjobboldali párt, vagy éppen Marine Le Pennek nemzeti frontja, és még sorolhatnánk. Tehát ez is egy módszer az Európai Parlamenten belül, és a harmadik pedig triviálisan ezek után az Európai Bizottságon keresztüli döntés. Egyes döntésekben megpróbálnak a nagyhatalmak valamiféle számukra kedvező változást elérni. Itt a példaként azt említettük a tanulmányba, amikor a paksi beruházás körül orosz lobbistáknak, orosz-német lobbistáknak, mint például Klaus Mangoldnak komoly szerepe lehetett abba, hogy a bizottság végül zöld jelzést adott a paksi beruházásnak, és annak, hogy Günther Oettinger német biztos a kezdeti aggályokat félre söpörve végsősoron azt gondolta, hogy nem ütközik uniós szabályozásokba az egyébként ugyebár tendereztetés nélkül az oroszoknak adott paksi bővítési projekt.
Beszéltünk már róla, és a tanulmányból is kiderül, hogy a befolyásolható európai parlamenti képviselők nagyjából egyötödét teszik ki a teljes létszámnak. Ha megnézzük országos pontásban, hogy ezek a képviselők honnan jönnek, akkor egy nagyon érdekes képet kapunk, mert nem azok a legbefolyásolhatóbbak, akikről elsőre gondolnánk.
Az új tagállamokban, Közép-Kelet-Európában, a posztkommunista tagállamokban Oroszország nagyobb befolyást tud gyakorolni, egész egyszerűen azért, mert gyenge a demokratikus rendszer, és annak a támogatottsága rövid történetre tekint vissza, illetve ezeket ugyebár elég közelről ismeri.
Még működik ez a távirányítás is, hogy van kit felhívni.
Igen, ott működik a távirányítás,
hogy van kit
felhívni. Ugyanakkor, ha megnézzük a szavazatokat, akkor Közép-Kelet-Európában képviselők sokkal inkább hajlamosak az európai mainstream-mel szavazva az autoriter rendszereket elítélni, illetve támogatni olyan döntéseket, amelyek a velük szembeni fellépést segítik. Azok az országok, amelyeket mi a legsérülékenyebbnek találtunk az európai európai parlamenti képviselők szavazatai alapján azok, ahol nagyon erősek, azok a rendszerellenes pártok, amelyek hajlamosak megértőbbek lenni Kreml és az autoriter rendszerekkel szemben. Nagy-Britannia, Németország, Franciaország és olyan déli államok, mint például Görögország és Ciprus. Ezekben az országokban igazából kevés dolog van, ami közös. Ami mindenféleképpen közös, hogy van olyan erős szélsőjobboldali vagy szélsőbaloldali párt, amely nyíltan felmeri vállalni azt, hogy szimpatizál Vlagyimir Putyin rendszerével, hogy a kínai befolyásszerzés azt nem feltétlenül tartja problémának, vagy azt, hogy mondjuk a kubai, venezuelai szélsőbaloldali diktatúrákkal szimpatizál.
Most a tanulmányon kívül kérdezem a politikai elemzőt, hogy van ennek köze a populizmushoz? Mert ezekben az országokban látjuk azt, hogy a populizmus az utóbbi időben egyre nagyobb teret nyer.
Persze, hogy van köze a populizmushoz, de a populizmus egy nagyobb halmaz, amin belül ez egy kisebb halmazt képez. Hogyha azt mondanánk, hogy ez csak a populizmussal függ össze, akkor ebből most azt a következtetést vonhatnánk le, hogy Közép-Kelet-Európában gyenge a populizmus, mert hogy ott nem támogatják legalábbis az EP képviselők, ugyebár az autoriter rendszereket, de itt is vannak nagyon erős populista pártok, hát Magyarországon is, Lengyelországban is, Bulgáriában, stb. Viszont van itt szerintem a régióban egy olyan mentalitás, ez a újoncoknak a lelkesedés és az újoncoknak a szorgalma, hogy azért nekünk jobb, hogyha mi a mainstream-mel szavazunk. Ebből a szempontból szerintem nagyon jól kiütközik az, hogy az Európai Uniónak és az Európai Parlamentnek igenis van egy ilyen normatív szerepe, és ez a normatív szerep, mi ezt úgy fogalmaztuk meg, hogy az EU lelkiismerete, külpolitikában ez a normatív szerep, ez erősebb az új tagállamok esetében, egész egyszerűen úgy érzik, hogy még mindig jól kell viselkedniük ahhoz, hogy elfogadják őket ebbe a klubba, és ezért nagyon gyakori az, hogy olyan pártok, amelyek egyébként otthon nem nagyon emelik fel a hangjukat a tekintélyelvű befolyás szerzéssel szemben. Itt azért Magyarország szintén jó példaként említhető, de egyébként bizonyos szempontból Románia is, látjuk ezt sokszor Szlovákiában és máshol. Ezekben az országokban otthon mondjuk sokkal megértőbbek a politikusok akár Vlagyimir Putyin rendszerével szemben, a kínai befolyás szerzéssel szemben, mint az Európai Unióban, mert ott úgy érzik, hogy ez egy olyan klub, ahol viselkedni kell. Hogy egy nagyon aktuális esetet említsek, fideszes EP képviselők nagyon egyértelműen ítélték el a Navalnyi elleni merényletet, nem megnevezve Oroszországot, de mégiscsak viszonylagos egyértelműséggel. A magyar kormány ebben azért sokkal kevésbé egyértelműen fogalmazott. És ebből szerintem következik egy olyan következtetés is, ami nagyon fontos lehet egyébként amerikai döntéshozók számára is, mert igenis látni kell azt, hogy az Európai Unió az egy olyan normatív feltételrendszert teremt, egy olyan közeget teremt, egy olyan nyomásrendszert helyez a tagállamokra, és különösen az új tagállamokra, ami egyébként az erősebb euróatlanti együttműködéssel függ össze, ami az Amerika számára is hát komoly kihívást jelentő kínai-orosz befolyásszerzéssel függ össze, tehát hogy itt konvergálnak a célok, és lehet, hogy az amerikai döntéshozatal is, ami hagyományosan szintén nem olyan nagyon szereti az Európai Uniót megkörnyékezni, és sokszor az amerikai döntéshozók se értik, hogy működik az Európai Unió, aminek nem lehet csodálkozni, szerintem az Európai Unióban se, és sokan nem értik, hogy működik az Európai Unió, de mégiscsak érdemes kapcsolatokat építeni, hiszen azt láthatjuk, hogy az Európai Unió és azon belül az Európai Parlament az egész egyszerűen egyértelműbben lép fel az Amerikával ellenséges szövetségi rendszerbe tartozó államokkal szemben, mint maguk a tagállamok.
Ha már szóba került Magyarország, akkor beszéljünk magyar-európai parlamenti képviselők teljesítményéről. Az elemzés egyértelműen utal arra, hogy van egy hatalmas szakadék a magyar kormány retorikája és a Brüsszelben képviselt álláspontok között.
Általában azt látjuk, hogy olyan kérdésekben, amelyben a magyar kormány nem nyilvánít véleményt, vagy akár azt láthatjuk, hogy a kormány közeli sajtó inkább mondjuk a Kreml vagy a Pekingnek az szemléletét tükröző cikkeket hoz le. Ezekben az ügyekben, és mondom itt egy jó példa az ujgurokkal szembeni emberi jogi kihágások. Ebben a kérdésben például az Európai Parlamentben a Fidesz azért egyértelműen állást foglalt. Támogatta azt a kritikus állásfoglalást, ami elítélte mondjuk Kínának az ujgurokkal szembeni fellépését. Ugyanezt a magyar kormány mondjuk itthon nem nagyon teszi meg. A fideszes EP képviselők majdnem az összes olyan határozatot megszavazták, amely kritikus Vlagyimir Putyin rendszerével szemben. Miközben ugyebár a budapesti retorika, belpolitikai retorika sokkal inkább arról szól, hogy kelet felé kell orientálódni, elvesztettük a hitünket a nyugatban, stb. Stb. Tehát, hogy nagyon más látunk, nagyon más a budapesti retorika, és nagyon más a brüsszeli retorika, és nagyon más a budapesti retorika, és a brüsszeli döntéshozatal, és nem is csak az európai parlamenti képviselők esetében, összességében azért elmondhatjuk azt is, hogy az európai tanácsban is, ahol ugyebár, hát attól függően, hogy milyen szinten, de a külügyminiszter és maga a miniszterelnök is képviselteti magát, azért általában átmennek olyan döntések, amelyek teljesen szembe mennek Budapest politikájával, és mondjuk erre egy jó példa a Lukasenko rendszerrel szembeni kritika is. Hát ugyebár Orbán Viktor meglátogatta Lukasenko elnököt közvetlenül a választás előtt, nem sokkal, gyakorlatilag a kampányában segített, és ehhez képest végül is az Európai Tanácsban támogatott egy olyan döntést, amely nagyon erősen szembe ment Lukasenko rendszerével, és azt is látjuk, hogy beállt Budapest a varsói külpolitika mögé, ami hagyományosan azért ilyen kérdésekben sokkal inkább héja, mint a budapesti álláspont. De csak az európai parlamenti képviselőkről beszélünk. Alapvetően azt láthatjuk, hogy a Fidesz delegáció az egyfajta ilyen puffert képez a budapesti, sokszor azért kelet felé kacsingató külpolitika és a nyugati elvárásrendszer közé, de olyan módon, hogy sokkal inkább kiszolgálja a nyugati elvárási rendszert. És ebből szerintem következik, hogy nagyon fontos az Európai Uniós tagság. Tehát, hogy Budapestnek a külpolitikája, ha összességében néznénk, akkor valószínűleg sokkal inkább kelet felé orientálódna, hogyha nem lennének ezek a nyugati kényszerek, NATO tagság és az Európai Uniós tagság, amik végsősoron azt eredményezik, hogy olyan pragmatikusnak nevezett külpolitika, amelyik az emberi jogi kérdéseket, demokratikus kérdéseket teljesen háttérbe szorítja, és csak névleg az üzleti kapcsolatokra összpontosít, ez nem tud kiteljesedni. A tagállamoknak van némi autonómiája ugyebár a külpolitika irányításában, de én azt gondolom, hogy az egy jó dolog, hogy az Európai Uniós szinten egyre több külpolitikai kérdés dől el, sőt én azt gondolom, hogy jó lenne, ha még több dőlne el ott, mert egész egyszerűen ez mutatja azt, hogy az Európai Unió, mint külpolitikai aktor, azért bizonyos szempontból értékorientáltabban tud fellépni, mint maguk a tagállamok, és azt se felejtsük el, hogy az Európai Parlament az maga a legdemokratikus szerve az Európai Uniónak, tehát ebből fakadóan az Európai Parlament szerepének a növelése a külpolitikában az mind értékelvűbbé, mind demokratikusabbá tudná tenni a külpolitikát.
El lehet mondani, hogy a magyar európai parlamenti képviselők fegyelmezettek, nem történik kihágás, nem a Kreml kritikus indexben, sem az autoriter államok elleni indexben nem lehet őket tetten érni?
Nincsen már olyan EP képviselő, amely nyíltan szimpatizálna, és ezt kifejezné mondjuk például Vlagyimir Putyin Oroszországával. Egy képviselője van most például a Jobbiknak az Európai Parlamentben, Gyöngyösi Márton, akit hát tudjuk, hogy korábban azért azzal vetette észre magát többek között, hogy volt Kelet-Ukrajnában úgynevezett választási megfigyelő az úgynevezett választásokon, ugyebár ezek nem voltak szabályos választások, ezeket az oroszbarát szakadárok szervezték olyan módon, hogy az EBSZ nem ismerte el őket, és a Kremlnek arra volt szüksége, hogy összeszedegessen egy olyan nemzetközi csapatot, akikkel legitimáltatni tudta ezt a nem legitim választást. Ebbe benne volt Gyöngyösi Márton is. Ugyanakkor, hogyha megnézzük azt, hogy most hogy szavaz, 5 évvel később, 6 évvel később, akkor azt látjuk, hogy az egyik olyan képviselő, ami a legkritikusabb az autoriter rendszerekkel szemben, és a Kremllel szemben is. Persze ebben egyszerre van benne a Jobbiknak a változás története, és egyszer van benne az Európai Parlamentnek a normatív szerepe, de mind a kettő fontos. Ha a Fidesz EP képviselőit nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy ők a saját pártságyukon belül nem tartoznak a legeminensebbek közé, hogyha az autoriter rendszerekkel szembeni fellépésről van szó. Szóval volt olyan kérdés, amiben inkább tartózkodtak, vagy nem szavaztak, stb., de azért összességében erősen hozzák a néppárti mainstreamnek a döntéseit. Hogyha megnézzük azokat a képviselőket, akik mondjuk a Renew csoportban ülnek, a Momentumnak a képviselői, ők nagyon látványosan támogatják azokat az intézkedéseket, amelyek mondjuk Kínával, Oroszországgal szemben kritikusabbak, és ők azokat is következetesen támogatják, amelyek mondjuk a dél-amerikai szélső-baloldali rendszerekkel szemben kritikusak. És van még néhány képviselő az SND csoportban, de az SND csoport, ők is nagyjából hozzák az SND csoportnak az átlagát. Tehát, hogy rövidre zárjam, nincsen olyan képviselő most a magyar delegációban, amely nyíltan felvállalna egy olyan fajta szimpátiát az autoriter rendszerekkel szemben, amelyet nagyon nyíltan felvállalnak egyébként Németországban mondjuk az AfD képviselői, vagy a Die Linke képviselői, felvállalnak mondjuk Ausztriában a Szabadságpárt képviselői, vagy felvállalnak Franciaországban szintén mint szélső baloldalon, mint szélső jobboldalon képviselők.
Lépjünk egyet hátra, nézzük megint a tanulmányt. Látszik egy trend ezekből a számokból?
Na, jó kérdés. Szerintem intőjel lehet az, hogy a új tagállamok delegációi sokkal eminensebben képviselik az európai érdekeket. Elképzelhető az, hogy minél tovább ül az Európai Unióban egy tagállam, annál inkább megjelenik az az euroszkeptikus gondolat, ami végső soron nagyon könnyen elvezet ahhoz, hogy hát nem az Európai Unió, nem a nyugati szövetségi rendszer, hanem azon túl vannak azok a szövetségesek, akikkel gondolkodnunk kell. Tehát én azt gondolom, hogy 10 év múlva például a közép-kelet-európai képviselők közül is többen sokkal inkább felmerik majd vállalni az euroszkeptikus pozíciókat. Most is vannak ilyenek, Csehországban, Szlovákiában, de összességében azért a befolyásuk cseké. Én azt gondolom, hogy ez erősebb lehet. Ez az egyik fontos dolog. A másik dolog, és ebben lehet, hogy egy kicsit én vagyok túl optimista, de talán bízhatunk abban, hogy az Európai Parlamentnek a szerepe egyébként növekedni fog az uniós döntéshozatalban, és talán bízhatunk abban is, hogy egyáltalán az uniós külpolitika az kicsit erősebbé, kicsit karakteresebbé válik. Konkrét javaslatot is megfogalmaztunk, ami túlmutat az Európai Parlamenten, az Európai Tanácsban, ahol a tagállamoknak a vezetői ülnek, ott ugyebár a külpolitikával kapcsolatos kérdéseket azt teljes egyetértésbe fogadják el. Ami azt jelenti, hogy a 27 tagállamból van egy olyan, aki nem ért egyet, akkor nem lesz közös álláspont. És ilyenre többször volt példa az utóbbi időben, és ebben egyébként sokszor éppen közép-kelet-európai országok azok, vagy új tagállamok, akik hajlamosak odarakni a botot a küllők közé. Hogyha minősített többséggel fogadnák el ezeket a döntéseket, akkor sokkal könnyebb lehetne Európai Uniós külpolitikáról beszélni, és egész egyszerűen egy globalizált világban, ahol tényleg hatalmas nagy országok versengenek a befolyásért, ott az Európai Uniónak igenis egységesen kell fellépnie, ott egy 80 milliós ország az nem lesz elegendő. Egy 500 milliós Európai Unió az elegendő lesz. Tehát ebből fakadóan én azt gondolom, hogy lehet, hogy az euroszkepszis az új tagállamokban is meg fog erősödni. Reménykedhetünk abban, hogy akkor lesznek új tagjai az Európai Uniónak, ahol szintén ebből szemben ilyen új lendületet kap majd ez az Európa barát gondolat, meg új jó tanulók jelennek meg. Tehát, hogy lehet, hogy lesz sok kritikusa, de ezzel szemben azt gondolom, hogy talán egy integráltabb Európában fogunk élni, amely a külpolitikai kívásokat is talán egységesebben tudja kezelni. Sajnos módon a magyar nyilvánosságban nagyon kevéssé jelenik meg egyébként az, ami az Európai Parlamentben történik, vagy sokszor egy nagyon erős pártpolitikai szemüvegen keresztül látjuk csak ezeket a folyamatokat. Én arra bátorítanék mindenkit, és egy idő után szeretnénk magyarul is elérhetővé tenni ezeket a képviselői profilokat, hogy nézegessék meg, hogy a választott EP képviselők hogyan szavaznak az Európai Parlamentben külpolitikai kérdésekről. A Political Capital honlapján megtekinthető az, hogy a magyar EP képviselők milyen kérdésekben hogy szavaztak, és milyen ez a Kremlin kritikus és autoritár befolyás pontszámuk, és érdemes azt figyelembe venni, hogy a retorika és a konkrét döntések azok sokszor egymástól nagyon eltérhetnek. Erre Magyarországon jó példa a Fidesz, de azért már más politikai szereplők esetén is láthatjuk. Tehát ez egy közvetlenül választott testület, érdemes megnézni azt, hogy hogyan szavaznak az európai parlamenti képviselők, és nekünk van arra vonatkozóan tervünk is, hogy ezt a fajta tevékenységet megnézzük, hogy hogyan szavaznak egyes kérdésekbe, ezt a külpolitikán kívül más területekre is kiterjesztjük.
A Szabad Európa podcastjának vendége Krekó Péter, a Political Capital független politikai kutató, elemző és tanácsadó intézet ügyvezető igazgatója volt. Én Vovesz Tibor vagyok, köszönöm a ránk szánt idejét.
Én köszönöm a lehetőséget.